Újraolvasom Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből, annak is a 12. versétől. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon az Zélóta, és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan részt vettek az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Érdemes úgy átmenni ebbe az új esztendőbe, hogy azon gondolkodunk, hogy mit szeretnénk egyáltalán, hogyan szeretnénk fölépíteni ezt az új esztendőt, hogy számunkra is hasznos lehessen, és hogy úgy érkezzünk meg a december 31-éhez, hogy el tudjuk magunkról mondani, hogy nem hiába futottam az én utamat, hanem az Isten célhoz vezetett, az Isten eredményt adott, érzékelteti ezt a mindennapjaimban. És amikor ma reggel így próbáltam erre a kérdésre válaszolni, akkor arra jöttem rá, hogy az Isten ebben az évben erősíteni akar bennünket. Azt szeretné, hogyha amire előrébb szeretnénk jutni, vagy amilyen területen szeretnénk úgymond újabb és újabb állomásokhoz elérkezni, ahhoz arra van szükségünk, hogy az indulás, az első lépés az nagyon biztos és nagyon stabil lehessen. És megfogalmazódott bennem az, hogy hát persze, hogyan is lehetne legstabilabb az indulás? Úgy, hogy már az élő Isten indításával kezdenénk. Azzal kezdenénk el, hogy őtőle indulunk, és az ő erejét vesszük, vagy hívjuk segítségül. Erre pedig nagyon nagy lehetőség az imádság. Ugyanis, amikor a tanítványok nem új esztendőbe léptek, de egy új életszakaszt kezdtek el, akkor nem is önmaguk találták ki, hanem Jézus rakja le az alapokat. Ő mutat rá, hogy ez az a módszer, ez az a kezdeti lépés, amit használni kell, amit alkalmazni kell, ahonnan úgymond a rajt célnál kiindulhatunk. Én azon gondolkoztam, hogy egyáltalán hogyan is érteti meg velük ezt az Isten. Mert nem ez volt számukra magától értetődő. Miért? Gondoljunk csak vissza arra, hogy amikor a Getsemáné kertjébe Jézus nagyon-nagyon komolyan sírva, küszködve, vélt verítékezve, ott van, és könyörög szinte az övének, hogy tartsatok ki velem, hiszen higgyétek el, hogy ember feletti küzdelmet vívok. Akkor a tanítványok, bár ott van a testükben, ott van az akaratukban a lelkesedés, de elalszanak. Már próbálták csinálni a tanítványok. Ne gondoljuk azt, hogy nekik ez csak úgy csípőből ment. Hogy ők persze akartak engedelmeskedni az ő uruknak, és az ő akaratukkal valóban hozzájárultak a sikerhez. Ez nem így ment. Bebizonyították, hogy alkalmatlanok. És ennek ellenére nem mondja Jézus azt, hogy hagyjuk. Ami nem megy, azt nem kell erőltetni, mondták gyerekkorunkba, hirdették. És nem mondja azt Jézus, hogy látom, milyenek vagytok. Hagyjuk inkább, majd próbálok valami más módszert kitalálni. Egészen máshoz folyamodik. Azt mondja, hogy tudom, mire vagytok képesek. De ugyanazt a dolgot próbáljátok ki másképpen. Próbáljátok meg úgy, hogy most nem a magatok erejéből. Ne ti veselkedjetek neki, hanem kérjétek az Isten szent lelkének a vezetését. És milyen érdekes, itt nem egy vagy két óráról van szó, hanem 10 napról. A tanítványok a felemeltetéstől egészen a Szentlélek eljöveteléig 10 napig együtt vannak és imádkoznak. Nem önmaguktól megy ez. Tehát volt egy előzetes esemény, amikor ki kellett volna tartani, nem ment. Nézzük meg, hogy azóta kik azok, akik próbálkoznak. Van-e például vezetőjük? Van-e egy imakör vezető, aki aztán katonás, és akkor azt mondja, hogy ezt így meg úgy kell csinálni. Most már oda csapok, ha valaki nem jól csinálja. Nem. Nem diktatúra van. De akkor mitől változnának meg? Akik egybe jönnek, egybe gyűlnek, azok a tanítványok ugyanazok, akik ott voltak a Getsemáné kertben, nincs közöttük Júdás, ő kiszanálódott közben, és közöttük van még Jézus anyja, Mária, az ő testvéreivel együtt. Akkor mondhatnánk azt, hogy ja persze, egészen jó katolikusok lennénk, ha azt mondanánk, hogy persze, hát itt van az Isten szülő anya, itt van Mária, a szent és a szűz, hát persze, hát innen jön az erő, hát az eszünkbe se jutott. De mielőtt még bárki erre bátorodna, hogy ezt elhitje, azt kell mondanom, hogy nem Mária lesz a bibliai kör vezetője. És Mária nagyon érdekes, mert ezt olvassuk róla, hogy mindazt a szívében forgatta, amit látott a gyermeket bölcsőjénél, jöttek a pásztorok, jöttek a bölcsek, imádták az ő gyermekét, milyen jól esik az anyai szívnek. Az én gyerekemhez jöttek, annyira gyönyörű, más is észreveszi, annyira különleges egy gyermek. És eltelik 33 esztendő, és beérik lassan. Amit ott fel kellett fognia, amit ott meg kellett tapasztania, ami hatások őt érték. És az ő szívének, az ő anyai féltésének ellentmond az, hogy el kell engedni Jézust. És már, amikor itt tartunk, megvolt a temetés, megvolt a föltámadás, és megvolt a mennybe vitál. És mindaz, ami akkor alapjaiban le lett rakva, arra az élő Isten, az Atya fölépíti a következő sorokat. És ami akkor egy teljesen új világ kezdetéről szóló örömhír volt, az utána Mária szívébe egyre inkább elkezd növekedni, egyre inkább összeállnak a pici részletek, egyre inkább értelmet kap. És Mária kiderül egyértelműen, hogy beérik. Nem az anyai szívének megfelelően, nem a fia féltésén aggódik, hogy mi lesz ott a mennybe. Hát jobb lett volna biztonságban itt a földön. Meg hát milyen fiatal. Meg azt sem mondta, hogy hát biztos a jó Isten nagyon szeretheti őt, mert csak a jók mennek el. Tehát nem eféle biztonságot keres a Jézus, hanem Mária szívében megjelenődik, ami 33 éven keresztül féltésből, aggódásból, vagy Isten vezetéséből ott benne elraktározódik. Arról kiderül, hogy ezek után Mária beáll az ima szolgálatba. És ez egy hatalmas előrejutás. Ez egy hatalmas lendület, és számoljunk csak utána. 16-18 éves volt, mikor szülte a fiát, azóta eltelt 33 esztendő, ha kiszámítjuk, akkor még nem nyugdíjas korosztály, még aktív korosztályról van szó. És jön Mária, és 50-es évein túl beáll az ima közösségbe. A tanítványok köré, akik tulajdonképpen, és ez megint egy fantasztikus lehetőség, akik hát majdnem gyerekei lehetnek. És nem gondolkodik, hogy odavaló vagyok-e. Hát azért ezek fiatalok hozzá, meg tapasztalatlanok. Beáll közéjük. Mert nem a kor számít. És nem azt számít, hogy valaki most terhet hordoz özvegyként, vagy éppen most nyílik ki számára az élet. 20-30 éves, úgymond gyerekek közé, egy anyakorú is oda megy, és ott van velük. Nem a gyász pillanatait megélni. Ez most már sokkal több annál. Ott van közöttük, és egy szívvel, egy lélekkel kitartóan részt vesznek az imádkozásban. A második gondolat, amit én megértettem, az az, hogy nem rutinból teszik. Tehát tudjuk, hogy kik vannak ott, ezt az előbb megbeszéltük. Most az a kérdés, hogy akik ott jelen vannak, hogyan csinálják? Ugye szó volt arról, hogy volt már egy nulladik kísérlet, nem jött be. Nem abban bízik az Isten, hogy ez most be fog jönni, hanem most valami más módszerrel próbálkozik az Isten, konkrétan úgy, hogy lélek által. És ez a nagy lehetőség. És talán mi is már oly sokszor lemondanánk erről, hogy hát, nem látunk vezetést, vagy éppen vannak rossz tapasztalatok, elkezdtem imádkozni, azóta nehezebb lett az élet, vagy még pontosabban idézhetnénk testvérünket. De nem erről van szó. Az első nagy, viszonylag hosszú, 10 napos ima közösség megtermi majd a gyümölcsét. Milyen következményei vannak? Az első nagy következmény az az, hogy közben, miközben imádkoznak, döntést kell hozni. Mi legyen Júdás megüresedett apostoli helyével? 12 apostol van a 12 izraeli törzsnek megfelelően, kit hívjunk be? Nem a való világ villás megoldásra gondolok, hogy kiszavazni, az elekezőjel beszavazni az apostoli körbe. Ki legyen az? Ugye nem kérhetik a nézők segítségét, meg a betelefonálás lehetőségét. De az apostoli körbe ki kerüljön be? Itt nem arról van szó, hogy valakinek a valakije keresztapja, keresztanyjai beajánlja. Ki kerülhet be? És erre is az ima közösségben együttesen, nem egy ember, de együttesen kapják meg a választ. Mátyásra esik a szavazat. Ő jöjjön be, ő az, akit az Isten szintén használni akar, szintén ott akar látni. az ő tanítványai körében. Ez az első nagy lépés. Ez az első kézzel fogható eredmény, ami érzékelhető. Aztán van még más is. Mire? Eljönne 10 nap múlva a léleknek a kitöltetése. Addigra kiderül, hogy ők maguk megerősödnek. Nem csak kifelé hat az erő, nem csak mások élete változik meg. Ez azért veszélyes, jó gondoljuk át, hanem mi magunk is megváltozunk. És mire eljön a Szentlélek kitöltetése, addigra megváltoznak ott nagyon belül, értékük átformálódik, az én képük is megerősödik, néhány részletben kitoldatik az élő Isten vezetés alapján. Miért mondhatjuk ezt? Mert az a Péter, aki tulajdonképpen hát sokat vonakodik, meg hezitál, meg megtagadja, vagy letagadja az Istennel való közösségét. Az a Péter, aki állandóan beszél, ha kell, ha nem, úgy kéne már leütni, vagy befogni a száját, beragasztózni. Az a Péter készen találtatik. Mikor? Amikor eljön a Szentlélek. Az a Péter, aki a nagy szájúságból eljut a remegés, félelem állapotába, az a Péter egyszerűen csak egy formálható anyag lesz az élő Isten kezében. És amikor majd mondani kell az evangéliumot, akkor már nem saját magát ajánlja. Amikor már meg kell fogalmazni azt, hogy kicsoda számomra a Jézus Krisztus. Mert Jézus is megkérdezi ezt korábban, kinek mondanak az emberek engem? Aztán ott néznek, hogy mint mi Bibliaórán nagyon sokszor, vajon mit akar tőlünk hallani? És akkor próbálkoznak, úgy nagyon-nagyon próbálkoznak, hogy Keresztelő János? Nem. Illés? Nem. Hát akkor nem tudjuk. És akkor Péter. Péter az, aki már nem butaságot mond, hanem átformálja az ima közösség, átmossa, kitisztítja a salakanyagot. És értelmesen fog beszélni, már nem csak akkor, amikor úgy találgatni kell, aztán ki kell találni, hogy a mesternek melyik tetszik a legjobban az ABCD válaszból, hanem akkor is beszél, mikor, ez nagyon veszélyes. Amikor ott járkálnak a római katonák nézvén, hogy kit állítsanak le, kinek fogják be a száját. Itt lenne a nagy alkalom, hogy Péter száját befogják. De most már azért nem tudják befogni, mert Isten szerint itt beszél. És föl lett Péter készítve az ima közösség által. Az élő Isten alkalmassá teszi, hogy szó szerint az élő Isten lelke világosságát szólja, mondja tovább. Ez a második fontos gondolat. Mit tesz az ima közösség? Átjár, átmos, átfertőtlenít. És már az van bennem, amit a Krisztus belém helyezett, hogy Keresztelő János mondja, néki növekednie kell, nekem meg alábszállnom, így lesz az egyensúly, és ez milyen jó arány. Ezt az ima közösségen belül lehet kialakítani. Ez a második gondolat. És tulajdonképpen mi a nagy jelentősége még ennek az ima közösségnek? Az az, hogy felkészíti őket a következő lépésre. És folytatódik tovább az ima közösség. Ez nagyszerű dolog. Nem mondják azt, hogy igen, 10 napig elegünk volt, ó, már olyan sokat imádkoztunk. Most már azért csináljunk is valamit, testvér. Nem lehet ebből megélni, hogy az ember mindig csak imádkozik, vagy ahogy szokták mondani, ezért nem adnak a boltba se kenyeret, meg se tüzében se építőanyagot, ahogy a múltkor az egyik presbiterünk mondta. De rájönnek az ízére, és tovább folytatódik az ima közösség. Nem hagyják abba 10 nap után sem. És ez fantasztikus dolog. Tovább kell menni, folytatni kell. Honnan tudjuk? Onnan, hogy mikor Péter előáll, és mondja, és mint szolgaként, Isten szócsöveként mondja, hogy ti férfiak, hát nem veszitek észre, Krisztus megöltétek, de föltámadt, mert ember nem elég erős ahhoz, hogy félretegye útból az élő Istent, mert más kategória. És itt még nincs vége a történetnek, most kezdődik igazán. És utána, az ima közösség után, a folyamatos összegyülekezés után duzzad a gyülekezet. Először 11 ember, utána majd lesz 120, utána 500 fölött. És utána pedig kiindulnak, már nem Jeruzsálemben vannak, hanem az élő Isten a földközi tengernek a partvidékét tele tölti kicsi csapatokkal, imádkozó közösségekkel, és utána már nem is kell itt számolni, hogy hány százalékos növekedés, vagy hány szeres növekedés, nem ez a lényeg, hanem egy ima közösségből fejlődik. Már nem csak őket mossa, járja át az Isten szent lelke, hanem már mások is elkezdenek hasonlóképpen gondolkodni. Ez a harmadik fantasztikus üzenet. Ez csoda. Nem szabad abba hagyni. De egy kicsit álljunk meg, és ha erre azt mondjuk, hogy hát jó, Bibliában igaz volt, elmúlt, aztán így jártunk, akkor gondoljuk át, hogy ez nem történhet meg velünk a mindennapokban. Ez csak a Szentírásban igaz. Azt szokta mondani a mesében az ember a végén, hogy járjatok utána. Igaz-e? És gondolkozzatok el rajta. Én a valóságban mondom azt, hogy gondolkozzunk el azon, vajon Csőszön is, Soponyán is megvalósítható el. És remélem, hogy nem nekem kell mindenkinek felé bebizonyítani, hogy működik. Működik ez a módszer, ki kell próbálni. Ha ketten, hárman, vagy hárman, négyen, egy akarattal, egy szívvel és egy lélekkel együtt vagytok, akkor lehet, hogy elkezd növekedni a gyülekezet. És ez számomra nagy bizonyíték. Mert annak idején valahogy így elkezdtük mi is az első ima közösség alkalmával. Kis szobába, a piros ágyon néhányan. És még a piros ágy is megvan, meg a kis szoba is megvan, meg azóta többen lettünk. És hiszem azt, hogy az élő Isten itt is, most is, 2011-ben is meg tudja adni a növekedést. És mi a teendő 2011-ben? Próbáljuk ki, járjunk utána. És én mindenkinek azt kívánom, hogy úgy, ahogy meg van írva a Szentírásba, hogy ebből, a csapatból, akiknek tényleg meg kellett szokni egymásnak a beszédét, egymásnak a stílusát, hallgatagságát, vagy mindenlébe tanárságát. De ezt a maroknyi sereget Ezt a 12 embert, ugye a 11-ből újra 12 lett. Fel akarja használni az én Isten. Először majd elmondják a többieknek, utána önmaguk is fejlődnek, rájönnek ők is, hogy ja, hát az Isten ezt akarja velünk megéltetni, és utána pedig szolgálatba állítja őket. Nem szeretném senkibe azokat a mesei elemeket elvetni, mint jó magokat, hogy akkor utána majd ez a közösség élt, amíg meg nem halt boldogan. Nem így folytatódik a történet, hanem úgy folytatódik a történet, és ezt se felejtjük el, hogy az élő Isten mennél inkább erősítette őket, annál inkább üldöztetéseket adott. A történet az így folytatódik tovább. De azért, mert a Szentírásról van szó. És akkor, amikor börtönbe vetnek egyeseket, amikor üldöznek és boldognak mondják őket, ez volt ugye az így, amit meg kell érteni, akkor együtt vannak, és úgy tudnak imádkozni, hogy még a hely is megmozdul. És amikor jön ki, és az Isten kiveszelti az elítéltet, és ott van az ima közösség együtt, és egyszer csak kopogtatnak az ajtón, és megjelenik kiszabadulva a két apostol, akkor maguk se hiszik, hogy van ilyen. És amikor majd növekedik tovább a gyülekezet, és még egy alkalmatlan Pál is beáll, és egyre többen lesznek, és több százan, és több száz kilométer távolságra egymástól, akkor az itt kezdődik el. Nagyon sok nehézség, nagyon sok nyomorúság közepette, de legalább elkezd. Én mindenkit arra bátorítok, hogy nagyon komolyan gondoljuk végig, hogy mire elég egy ima közösség. És merjünk bátran harcolni. És mindenkit hívunk ima közösségbe, aki szereti a kihívásokat, a kalandokat. És hadd fejezzem be tulajdonképpen egy kicsit viccesen annak idején, amikor én még segédlelkész voltam, akkor a ottani kétkeresztes csoportnak volt egy vezetője, Kati néninek hívták. És azt kell tudni Kati néniről, aki már szegény meghalt, bár előre nem. Azt mondta Kati néni mindig, hogy ezen ugye elgondolkoztam, hogy ismerni kellett volna a stílusát, ilyen kis szókimondó, 75 évesen még rendelt, főorvos volt a városban. És azt mondta Kati néni, hogy én fiatal koromban, amikor megismertem az Úr Jézust, és tudni kell, Karácsony Sándor volt a Biblióra vezetője Kati néniéknek Debrecenbe, és amikor mentek a villamoson, akkor dicsőítő énekeket, ébredési énekeket énekeltek, ezt is ott tenni. Aztán utána volt egy időszak, amikor az ő magyarból doktorát férjét középiskolai tanárt kitették valahova a tanyára, és Kati néni úgymond több száz kilométerről két hetenként látta a férjét, mert tulajdonképpen radikális volt, amit ő tanított a középiskolában a diákoknak, és egyedül nevelte ugye hétközben a három gyerekét, miközben még se kocsi nem volt semmi, úgy kellett ellátni az orvosi feladatát, szokták is mondani a családok, hogy úgy ment Kati néni, úgy lehetett fölismerni, hogy éppen melyik beteghez megy a nagy hóviharba, hogy az egyik fogta a szoknyáját, az eddig gyerek, másik a hátán, harmadik a karján. Ezt így ment rendelni, meg így látogatta a betegeket, és örültek, hogyha beértek egy házbosszot, megmelegedhettek, a gyerekek ott akkor kaptak enni. Tehát a lényeg az, hogy miért mondom ezt. Kati néni azt mondta, hogy mikor fiatalon rátalált az élete értelmére, akkor mindig úgy azon gondolkodott, hogy milyen unalmas lehet ez. És nagyon sokáig azért könyörgött, hogy az Úr könyörüljön rajta, hogy ne legyen unalmas ez az élet, mert ő akkor nem bírja ki. És azt mondta a Kati néni, hogy akár viszed, akár nem, az Úristen bőségesen meghallgatta az imádságot, és annyi kalandot adott az én életem, hogy már megbántam, hogy imádkoztam érte. De mindezek mellett tényleg mindenkit bátorítok arra, hogy higgyük el, az Úristen bőségesen meghallgatja mi imádságunkat, és tesz róla, hogy ne legyen unalmas az életünk. De minden itt kezdődik el, az első ima közösségem, ahol mertek együtt lenni a tanítványok, és mertek összegyülekezni. Most imádkozzunk azért, hogy hadd lehessen a mi ima közösségünk is ilyen áldás, és tudjunk kitartóan együtt, egy szívvel és egy lélekkel együtt imádkozni. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hozzád kiáltunk azért, mert talán első szóra olyan kétkedve hallgatnánk azt, hogy Urunk, te tényleg ennyiféle embert így egy akaratra tudsz hozni, és bírják egymást. És nem is ez a legnagyobb csoda, ami szemeink előtt, bár ez is már maga a csoda magunkat ismerve. A legnagyobb csoda az, hogy mennyi következménye lett. Mi is éreztük azt, hogy nekünk is tisztulnunk kell. Állandóan tisztulni az Isten szent lelkének átjárásával. És még nagyobb csoda az, hogy nem csak mi tisztulunk, nem csak a másik tisztítatik által, hanem majd bennünket is fel akarsz használni. Jó és rossz napokban, beléd és egymásba kapaszkodva, tudunk igazán hűséges szolgáid, hűséges követőid maradni. És nem csak nehézségeket ad, de számunkra is nyilvánvalóvá teszed a te utadat. Urunk, könyörgünk, mutass rá, hogy hogyan tovább. Nem azt akarjuk mondani, hogy a tizedik lépést is most értesd meg velünk, hanem csupán azért könyörgünk, hogy a következő lépést jól értsük meg. És ha elintéztük és elvégeztük, akkor tudjunk tovább menni. Így vezess, mindig csak egy lépésnyire. Hadd tudjunk növekedni, hadd tudjunk előrébb jutni. És engedd, Uram, hogy lelked által hadd éljünk át csodákat, hadd éljünk át, Urunk, átad elkészített eseményeket, és hadd mondjuk ki, mindeddig megsegített az Úr. Így kérünk áldást erre a gyülekezetre, emberek életére, nyomorúságaikat, te üzd messze szét, vagy te használd mindannyiunk épülésére. És Urunk, te engedd, hogy ne csak mi, hanem általunk mások is növekedhessenek. És tőled terjedjen tovább az evangélium. Mert tudjuk azt, hogy ezt a világot úgy szeretted, hogy egyszülött fiadat adtad. Hogyha valaki mer ő benne hinni, el ne veszten, hanem örök élet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy.